Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret benneteket, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Azt a nagyon szép feladatot kaptuk, hogy az evangelizációról beszéljünk, mint az Emmanuel közösség harmadik csodaszép alap kegyelméről, karizmájáról. Úgy gondoltuk, hogy három kérdést fogunk körbejárni. Az első kérdés az az lesz, hogy hogyan kaptam az evangéliumot? Csak egy nagyon pici bevezető ehhez a kérdéshez. Ugye azt mondja Jézus, János evangéliumban, 15. fejezet, 4. vers, bocsánat, 5. vers. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Tehát mi nem állítjuk magunkról azt, hogy szőlőtők vagyunk. Jézus a szőlőtő, mi szőlővesszők vagyunk. Tehát mi is kaptuk az evangéliumot. Elsőként magamról, hogy én hogyan kaptam az evangéliumot. 46 napos koromban megköröztöltek. Ez volt az első lépés. Benedek atya megköröztölt. Bekapcsolt az egyház testébe. Ez a kiinduló pont. A szüleim igazán nem voltak vallásosak, de édesanyám fontosnak tartotta azt, hogy járjak hittanra, mert az ő édesanyja, nagymamám, ő neki volt egy meggyőződésbeli komoly döntése, amikor katolizált, Hódmezővásárhelyi Tőzsgyökeres református családból katolizált, és ez neki egy nagy lépése volt, és emiatt hatással volt édesanyámra és édesapámra is ez. Húha, valaki lehet, hogy diszkót akar. Azután a szülőfalomban, ahogy nőttem, nődögéltem, Földi Ákon, Makó és Vásárhely között, a plébánia az kicsit egy ilyen megközelíthetetlen világ volt, még akkor is, hogyha igazából jó papok voltak ott, de tulajdonképpen én csak egy néhányszor voltam ott, amikor bátyám elvitt magával. És itt jön a következő lépés, hogy 18 éves volt a bátyám, ugye 10 év van köztünk, amikor a katonaság idején neki volt egy álma Jézussal. És ez nagyon megrendítette őt, és utána szombat esténként elkezdett járni a plébániára egy kis csoportba, és hát én ugye nagyon pici voltam, nagyon távol volt tőlem ez a korosztály, de mindenhova együtt mentünk, focipályára, moziba, plébániára is. Így hát a második személy, akinek nagyon sokat köszönhetek, az a bátyám, aki mindig nagyon pozitív gondolatokat sugallt nekem, mindig bátorított. Ők néha voltak olyanok, hogy így boxolni tanultunk, és akkor hát az volt a bátorítás, hogy jól üssem ki a másikat. De lényeg, ami lényeg, hogy egész életemben mai napig ő egy nagyon, nagyon fontos személy, akitől fogalmazzunk így, hogy az evangéliumot kaptam. Azután a következő, Varga B. József atya, a gimnázium idején egy évig volt hittantanárom. Egy nagyon lendületes, fiatal, jezsuita lelkiséggel jött be a hittanórákra, és az volt az első lépése, hogy rakjuk körbe a székeket. Na hát, ez már azonnal egy nagyon dinamikus dolog volt. Körbe raktuk a székeket, és olyan egyenrangú partnereknek tekintett minket. Filozófikus kérdéseket tett fel, volt, hogy hozott be gitárt. Talán ez volt a következő ilyen erőteljesebb lépés. Azután, amikor egyetemista lettem Szegedon, belekerültem egy kis közösségbe, ahol teológus társaim voltak. Én nem voltam teológus, én magyar könyvtárszakos voltam, de azt vettem észre, hogy mindig olyan kerek, frappáns, jó válaszokat adnak a kérdéseimre. Ebből az időszakból kiemelném Molnár Ágit és Móré Danit. Nagyon sokat tanultam tőlük. Mert ebben az időszakban megismertem a karizmatikus magújulást, és itt Hegyháti Tibor atyát emelem ki ebből az időből, akit először úgy láttam, egy szentségimádós dicsőítős imáeston a pécsi Zárda templom ajtajában. Úgy láttam őt, hogy egy ilyen egyszerű póló volt rajta, ilyen kis figurákkal, hogy mennek a föld körül, és akkor menjetek, hirdessétek az evangéliumot. Akkor én még nem tudtam, hogy ez az ember egy pap, így a fülig ért a szája, és tisztára azt éreztem, hogy hát ez flúgos. Szóval nem lett volna füle, akkor nem körbe nevette volna a fejét, hanem égigért volna a mosolya. Tibi atya az égigérő mosolyú papbácsi. Szóval ő általa kerültem bele úgy igazán a karizmatikus magújulásba, nagyon hálás vagyok érte. Kispapi éveimből kiemelem a spirituálisunkat, Kajtár Edvárdot, aki úgy most is időnként úgy eszembe jut az ő tartása, az ő szavai, az ő papi lelkülete. Majd később pedig Josip Lončárt, talán ő volt így az összes eddig említett között a legmisztikusabb és legnagyobb hatású. Kaptam rá engedélyt, hogy a diakónus szentelési lelki gyakorlatomat nála végezzem el, és személyesen ő vezette, és ez nagyon nagy megtiszteltetés volt a számomra. Josip Lončár, akitől ezt a mély prófétai lelkületet tanultam. Hát azt hiszem, még sokan mások is, de őket emelném ki, hogy tőlük kaptam az evangéliumot, szeretet által, tanítás által, bátorítások által, kérdésekre jó válaszok által. Ti hogyan kaptátok az evangéliumot?
Kettő hetes voltam, amikor az Úr meggyőzött arról, hogy vigyázz rám és velem van. Gondolom, ti is tudjátok, hogy az akkori időkről az embernek nincsenek igazán tudatos emlékei. Nekem úgy mesélték a történetet, de azóta is úgy gondolom, hogy már ott rátette a pecsétet az Úr az életemre, és kimondta, hogy tudok rólad, és vigyázok rád. Történt ugyanis, hogy éppen táplálkoztam. Két hetes korában az ember az édesanyja kebléről szok táplálkozni, különösen akkor, hogyha háború van. És táplálkozásom közben keresztül lőtték a házat a fejem fölött, körülbelül másfél méterrel. Úgyhogy a ház egyik oldalán bejött a gránát, a másik oldalán kiment, és közben nem robbant föl. Ez egy olyan momentum, azt hiszem az életemben, hogy bármennyire is nem tudatosodott bennem, de mindenképpen egy nagyon határozott, hogy mondjam, emlék és élmény, és belém égett élmény volt az, hogy Isten tud rólam és vigyáz rám. A növekedésem nekem egy nagyon, hogy is mondjam, védett környezetben történt, katolikus és igazán nagy betűvel írhatom, hogy katolikus családban nőttem fel. Mind a két szülőm igazán odaadott és hívő ember volt, és ezt a hitüket nem titkolták soha, akkor sem, amikor illett volna. És számunkra, a gyerekek számára mindig egyértelmű volt, hogy mi hívő katolikusok vagyunk, egy bizonyos katolikus közösséghez tartozunk, ez volt a pasaréti ferencesek körüli egyházközség, és gyakorlatilag kicsikoromtól fogva együtt jártunk a reggeli 8-as misére, volt egy padunk, ahol a 7 gyerek meg a 2 szülő éppen befért, és időnként csúnyán néztünk, ha netán valaki oda tévedt a 8-as misére, mert az a mi padunk volt. Ugyancsak az evangélium már ott fölsejlett, amikor kicsit nyiladozó elmével azt a ferences közösséget megtapasztaltam, ami akkor a pasaréti templomban volt, akkor még sok ferencest jelentett egy ferences közösség, legalább 10-15 pap volt ottan a pasaréti templomban, és hát ez nyilván egy olyan fajta bőséget jelentett az embernek, hogy egyrészt bármikor mehetett misére, mert volt naponta vagy 10, másrészt pedig sok pappal kerültünk személyes ismeretségbe és kapcsolatba, és ilyen formán mindig megvolt az az atya, akihez oda lehetett menni, ha valami bajom volt. Hogy hívták azt a nagyon röviden miséző atyát? Nem. Mindegy, volt egy atya, aki... Marián atya, igen, 12 perc alatt tudott misézni, és 2,5 perc alatt tudott gyóntatni. Ez sem volt egy utolsó dolog. Szóval minden esetre belenőttünk egyfajta gyakorlatba, egyfajta katolikus létbe. Emlékszem még akkoriban a májusi és júniusi litániák, azok ünnepélyes alkalmak voltak. Százával voltak az emberek a templomban, szagos volt, tömjén, szentség, minden, és én még minisztrálhattam is ebben a környezetben. Az egy elég egészen különleges érzés volt megtapasztalni, hogy most az Isten közelébe vagyok. Nos, hát ilyen felvezetés után a piarista gimnáziumban töltöttem a középiskolás éveimet, ahol megfelelő alapozást kaptam a hit dolgaiból is. Medvigy tanár úr volt az, aki olyan módon tudta lefektetni bennünk a hitannak az alapjait, hogy azóta is arra tudok támaszkodni, és az még most is érvényes, amit akkor tanultam ott a piaristáknál. Csak zárójelben mesélem el nektek, hogy ez nem mindenkire egyformán hatott így. A 30 éves érettségi találkozónk szentmisijén 4-en áldoztunk. Tehát önmagában az, hogy az ember piarista diák volt, még nem volt biztosíték arra, hogy valóban hívő és elkötelezett életet éljen. Nekem szerencsém volt. Szerencsém volt, mert komolyan vettem a Schwarz tanár úrnak a lelki napon elmondott szavait, hogy azt mondta, hogy legyetek szentek. Ezt olyan természetesen mondta, és ez engem valahogy természetesen szíven talált. Nem is egy rossz ötlet. Talán meg lehetne próbálni. Természetesen aztán ez, hogy mondjam, nem rögtön valósult meg, de valahol a szívemben el volt ültetve ez a mag. Az, hogy egy újabb lépést tegyek a hitben, amire már azt mondhatom, hogy az evangéliumot most aztán megkaptam, ez nekem is a bátyámhoz fűződik, mert nekem is van egy bátyám, aki meghatározó szerepet játszott az életemben, és azt hiszem, hogy a hívő életemnek és egyáltalán a helyzetemnek, ahol most tartok, az egyik legfontosabb elindítója volt. Úgy hívják, hogy Marik Tamás, talán hallottátok a nevét. Ő ferences szerzetes volt akkor, és akkor kezdett el Magyarországra beszivárogni a megújulás. Akkor még azt se tudtuk róla, hogy karizmatikus, de nagyon jó volt. Nagyon jó volt, mert megtapasztaltam azt, hogy létezik olyan fajta keresztény közösség, aki nem csak vasárnap találkozik a Szentmisén, meg esetleg egy hittanórán, hanem többször és rendszeresen, és nem csak találkozik, hanem szereti is egymást. És ezt a közösséget megtapasztalva, úgy sikerült, hogy a Tamás egyszer azt mondta, hogy gyertek velünk imádkozni. Mondom, hát abból baj nem lehet. Elmentünk imádkozni, és megtapasztaltuk azt, hogy milyen az szabadon, saját szavakkal, kötetlenül imádkozni, milyen az a testvérekkel együtt lenni, milyen az énekelni, dicsőíteni. Nagyon jól éreztük magunkat. Nem túlságosan sokáig tehettük ezt, mert nem sokára a Tamást exportálták Ausztráliába, és akkor ő azt mondta, hogy akkor itt van ez a kis csoport, és akkor légy szíves, Jóska, vezess tovább. Nos, ez egy érdekes helyzet volt, amikor én a nagyon kezdő hívő becsöppentem egy karizmatikus imócsoportba, és én voltam a főnök. Megpróbáltam fölvenni hozzá. Nagyon jó segítségem volt, mert az Erzsi kezdettől fogva velem volt együtt. Aztán a többit már tudjátok, itt vagyunk.
Én is keresztény családban nőttem föl. Mi is Pasaréten laktunk, és a szüleim, édesanyám egész kiskoromtól kezdve napi szentmisére járó volt, úgyhogy én is mindig mentem vele. Ezt a nagyon megalapozott és erős hitet igazából a érdekes módon kétféleképpen, de a szüleimtől kaptam alapjába. Én is természetesnek vettem, hogy első elemista koromtól kezdve, utána később is végig gimnazista koromig minden nap elmentem a szentmisére, és ez nem kényszer volt, hanem szívesen tettem. Édesapám nagyon elkötelezett volt, ő egy picit más vonalon is. Ő nem volt mindennapos templomba járó, viszont az Istenért, az elveiért és a gondolataiért nagyon komolyan tett még az 50-es években, és később is. Mi olyan titokba voltunk keresztények abba az időbe, de aztán ő lebukott, és ennek börtönévek lettek a sorai utána. Ő politikai fogoly volt, és ebben az időben még jobban csak az Istenbe tudtunk kapaszkodni. Nagyon nagy szerencsém volt, aki a hitet nekem igazából a szívembe ültette, a Benei György atya a ferenceseknél. Tulajdonképpen olyan 4-5 éves koromtól kezdve ki is járt hozzánk, és tanított hittant nekünk. Nagyon szeretem őt most már a túlvilágról, könyörög értem, és értünk, és tulajdonképpen az egész házasságunk alatt a lelkiatyánk volt, utána, amikor Jóskával megismerkedtem, ő is hozzájárt gyónni, és nagyon nagy segítséget adott minden helyzetbe, hisz nincs olyan házasság, ahol nincsenek problémák, de az ő a bölcsességével, a szeretetével és a mély Isten hitével mindig túlsegített mindenen keresztül minket. Volt egy nagyon aranyos tulajdonsága, azt mondta nekem 6 éves koromban, hogy a Szentírás szeresd és tanult meg, mert abban az életben nagyon sokat fog segíteni neked. És tényleg így lett. 6 éves koromban megtanult ott a, vagy meg kellett tanulnom, ugye, kívülről például a szeretet himnuszt. Ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy egy életen át elkísért minden helyzetbe. Szóljak bár az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak olyan vagyok, mint az engőérc vagy a pengő címbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem a tudományt és minden titkokat. Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgatok meg, ha szeretet nincs bennem, semmi nem vagyok. Nem mondom végig, csak a következő vége felé azt a részt, ami nekem nagyon kedves még. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, a szeretet nem kérkedik. Nem nagyra vágyó, nem keresi a magáét, nem kerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazságnak. Mindent eltűr, mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél, stb. Na most én azt hiszem, hogy ez az életemen végig segített. A szeretet nem féltékeny, a szeretet mindent eltűr, a szeretet mindent elvisel. És valahogy ez egy hatalmas kopaszkodó volt nekem. Nagyon hálás vagyok érte György atyának. Aztán Jóska mondta a további részt, viszonylag korán megismerkedtünk és szerelmesek lettünk egymásba. Én második gimnazista voltam, most 50 éve, hogy megismertük egymást, és 45 éves házasok vagyunk. Úgyhogy az életünk utána úgy csodálatosan együtt folytatódott. Pasaréten volt egy keresztény közösség, ahova csatlakoztam én is 7. elemista koromtól kezdve. Ők is megtartottak, ilyen táborokba jártunk a hegyekbe, tábori oltárt csináltunk, ástunk, minden, szóval ilyen úgymond zugmiséket tartottunk, és ezek is hatalmas élmények voltak, hogy igen, mi a hitünket visszük tovább, akármi is van a külvilágban. Aztán a Tamás által a karizmatikus megújulásba, ahogy belekerültünk, igazából ez a meghatározó az életünkben. A Szentlélek által minden megvilágosodott. úgy tudnám talán jellemezni, hogy a gyerekkoromban, amíg a megújulásba nem kerültünk, addig tudtam, hogy van Isten, tudtam, hogy velünk az Isten, tudtam, hogy szeret az Isten, de valahogy én ezt úgy gondoltam, hogy akkor szeret engem az Isten, ha én nagyon jó vagyok. Úgyhogy mindig pipáltam ki a jó cselekedeteket, és igyekeztem, különben tényleg nagyon rendes kislány voltam, szüleim elmondása szerint, és jó gyerek voltam, ezt sokat a fejemhez is vágták a testvéreim, hogy persze, bezzeg az Erzsi, az mindig a bezzeg Erzsi voltam, mert ő mindig jó. De ez nem az én értelmem volt, ilyennek születtem valahogy, vagy ilyennek találtak. De amikor a megújulásba kerültem, akkor rádöbbentem arra, hogy az Isten engem akkor is szeret, ha nem vagyok tökéletes, és hogy az ő szeretete és a megváltása ingyenes. És ez egy olyan békességet, egy olyan örömöt adott az életembe, a továbbiakba, hogy attól kezdve azt hiszem, nincsenek nagy gondok.
Az evangelizációs témánkban az első kérdés tehát az volt, hogy hogyan kaptuk az evangéliumot. Így akartunk tanúságot tenni arról most ezzel a néhány kis emlékkel, hogy Jézus a szőlőtől, mi pedig a szőlővesszők. Most pedig a második kérdés. Mi az evangélium? Ha már elmondtuk, hogy hogyan kaptuk, mi az evangélium? Mielőtt elmondjuk a saját válaszainkat, újra egy válasz a Szentírásból, Szent Pál egyik, ha nem a legfontosabb leveléből, a római levélből. Első fejezet, 16. vers. Nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten ereje az mindenkinek az üdvösségére. Szent Pál számára tehát ez a kérdés, hogy mi az evangélium, erre a kérdésre azt válaszolta, hogy Isten ereje mindenkinek az üdvösségére. Most pedig úgy elmondjuk a mi saját válaszunkat, ami nyilván ettől nem független, hanem ehhez hasonló. Mi az evangélium? Volt egy francia király, aki nagyon gőgösen azt mondta, az állam én vagyok. Hogy ezen úgy mindenki megdöbbent. De ez jutott eszembe arról, hogy mi az evangélium. Jézus mondhatná azt, hogy az evangélium én vagyok. Tehát maga Jézus az evangélium. Jézus jelenléte közöttünk az örömhír. És ez az örömhír, ez egy nem pusztán egy informatív, kihirdetett dolog, mert akkor elég lenne csak annyi, hogy mindenki, amikor megkapja a személyigazolványt, akkor beleütnénk valamilyen módon, hogy Jézus él. Tessék, informatív módon eljutott hozzá az evangélium. Az evangélium egy cselekvés, vagyis az örömhír performatív valóság átalakít. Jézus mondhatja azt, hogy az evangélium én vagyok. Ugyanakkor Jézus által mi is mondhatjuk azt, hogy az evangélium én vagyok. Nyilván azzal a megszorítással, amit az előbb mondtunk, hogy ő a szőlőtő. Emlékszek rá, amikor negyedikös gimnazista voltam, akkor három osztály volt, ABC, és azt hiszem az A osztályban volt egy nagyon vicces srác, aki így az egész iskolának a bohóca volt, de tudott ő nagyon komoly dolgokat is mondani, és ő találta ki az ő osztályuknak az érettségizős mottóját, pontosabban kitalálta, hogy kitől idézzék. John Lennontól idézték azt, hogy élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de hiányozz onnan, ahonnan elmentél. És ez a vicces srác egyszer mondja nekem, hogy hát én törtem a fejem, hogy ezt hogy kell megvalósítani? És rájöttem. Elmegyek a buliba, viszok egy láda sört. Akkor nem veszik észre, hogy ott vagyok, mert a láda sört veszik észre, de amikor elmentem, akkor hiányzok, hogy elfogyott a sör. Vagyis mondhatjuk azt, hogy én, ahol vagyok, ott van az Isten országa. Mert odahoztam Jézust. És hogyha onnan elmentem, és az emberek esetleg nem nyitottan fogadták, hanem egyszerűen csak úgy egyik fülükön be, másikon ki, akkor továbbra is engem hiányolni fognak. Ezért az evangélium egy olyan cselekvés, ami megváltoztatja az embereket. Tehát nem elég pusztán fölmutatni az evangéliumot, hanem meg kell, hogy változtassa a szíveket. Tavaly nyáron több új közösséget indítottam el, Szentlélek vezetésével, és azon gondolkodtam, hogy mi legyen ezeknek a tanítási témája. És arra vezetett a Szentlélek, hogy a lehető legegyszerűbben beszéljek az evangéliumról. Úgy, hogy az bárki megérthesse. És így kezdődött el az Evangélium ABC-je nevű sorozat, ami az internetre is felkerült kis videó felvételek formájában. Az Evangélium ABC-jének az A betűje, a szeretet uralkodik a világon. Számomra ez az evangélium kiinduló pontja. Állandóan azzal szembesülünk a világban, hogy mindenki küzd valamilyen hatalom vagy erő ellen, amit nem tud legyőzni. Jönnek, mennek ezek az uralmak az életünkben, és behajtják az adójukat. De legfelül a szeretet uralkodik a világon. Amikor a tékozló fiúnak eszébe jut, hogy az apja szerette, akkor ez a szeretet legyőzi az ő szívében a többi uralmat, amik jelen voltak. Legyőzi azt, hogy a vagyont. Sokszor fölteszem ezt a kérdést, hogy szerinted mi uralkodik a világon? És valaki azt mondja, a pénz. Vagy a bankok, vagy egy láthatatlan, titkos világkormány. De ha megnézzük a tékozló fiú történetét, ott, amikor éppen, hogy meghalt volna, éhen halt volna, eszébe jutott az apja szeretete. Tehát a szeretet uralkodik a világon. Gondolatébresztőnek az én evangéliumom, az evangélium ABC-jéből néhány kiragadott tanítási téma. Például az, hogy Isten szép. Ez számomra az evangélium örömhíre, hogy Isten szép. Nem is olyan rég volt egy nagyon súlyos konfliktus az életemben. Nem én voltam kifejezetten a szenvedő alanya, hanem így házaspárok között voltak gondok. És azt éreztem, hogy ebben a helyzetben arról kell beszélnem, hogy Isten szép. Vagyis, hogy akármennyire vonzó lehet egy férfi, vagy egy nő, vagy valami más az életutamon, de térjünk vissza ahhoz, hogy Isten szép. És Isten szépsége talán a leggyönyörűbben Szűz Máriában mutatkozott meg. És akkor mondtam azt az egyik testvérnek, hogy akármennyire szép vagy, ne felejtsd el, hogy Szűz Mária szebb nálad. Aztán egy másik téma az evangélium ABC-jéből az, hogy Jézus nem késik. Erről majd még fogok egy picit később is beszélni. Aztán az, hogy Jézus barátságok által kezdte el építeni Isten országát. Akit a többi is érdekel, annak ajánlom figyelmébe a videókat. Facebook oldalamon is elérhető.
Hogy mi számomra az evangélium, azt egy szóban úgy tudom összefoglalni, az, hogy megtapasztaltam, hogy Isten szeret engem. Nem volt nehéz dolgom, hisz elmeséltem az életemet, és ismét mondhatom, hogy egy burokban éltem le legalábbis az elejét, tehát egy oltalom és védelem és hogy mondjam, szeretett légkörben, de akkoriban még ezt nem Istennek tulajdonítottam, ezt az egész légkör, de amikor felnőtt fejjel rádöbbentem, hogy Isten nem csak hogy szeret engem, de számít is rám, sőt, ezt egy csendes találkozáskor ki is nyilvánította nekem egy Tövis utcai csendes templom látogatás alkalmával. Odaálltam a nagy kereszt elé, és akkor egyszerűen meghallottam a szívemben azt, hogy kövess engem. És innen tudtam, hogy Isten nem csak szeret engem, hanem számít is rám. És gyakorlatilag onnan indult az, hogy kezdtem egy kicsit komolyabban végig gondolni, hogy mi is az én dolgom keresztényként, és egyáltalán, hogy mi az, amit én kellene, hogy tegyek. Azóta sok minden okosságot hallottam még az evangéliumról, meg az örömhírről, de a gyökér, az első mag ez volt, hogy Isten maga megszólított engem. Ami mások számára kimondható örömhír, hogy Isten szeret, nem csak engem, mert ha engem tud szeretni, akkor mindenkit szeret. Mert ha engem elvisel, akkor mindenkit el tud viselni. Mert ha nekem megbocsát, akkor mindenkinek meg tud bocsátani. És azt hiszem, hogy az én evangéliumom elsősorban az, hogy Isten képes téged is megszabadítani, mert engem már megszabadított. És minden az, amit e köré tanultam az evangéliumról, az evangelizációról, az ebből az alapélményből fakad, hogy Isten megszólított és megérintett engem.
Ez egy nehezen megválaszolható kérdés a számomra. Nagyon sokat gondolkoztam rajta hosszú napok óta, hogy tulajdonképpen mi az evangélium számomra. És leírtam ilyeneket, hogy reménység, biztonság, az életem, a feladatom, életforma, a szeretet, a békességem és örömöm alapja, a nehéz helyzetbe a vigasztalás, az evangélium, a Szentírás szeretete, és az, hogy a Szentlélek által hogyan világosodik meg egyre inkább az evangéliumnak minden egyes része számomra, hogy mi az, ami nekem szól, hogy mi az, ami az én utamon fontos, hogy mi az, amit nekem kell tenni. A Szentírásnak van, sose tudom én a helyeket pontosan, csak a szöveget, hogy olyan, hogy legyetek vendégszeretők, mert tudtotokok kívül angyalokat vendégeltek meg. Ez például annyira élővé vált a számomra, már úgy jó 20 évvel ezelőtt, hogy valóban attól kezdve a házunk ilyen nyitott lett. Hát mondjuk nem beszélve arról, hogy amikor az ima közösségek kezdődtek, akkor ugye minden héten a lakásunkon voltak eddig közé, ahol 20-25 fiatal ott volt, és együtt imádkoztunk, együtt dicsőítettük az Isten. Nem volt mindig olyan könnyű ez az átjáróház. Amikor olyanok voltak, hogy éjjel 2-kor telefonál az egyik kis sátánistából megtért fiú a Jóskának, hogy gyere értem, mert a rendőrség üldözés, nem tudok hova menni, és akkor éjjel 2-kor elmegy otthonról, és odahoz nekem egy ilyen 18 éves, hát elég zilált kölyköt a lakásra, 4 kis gyerekem mellé, hát nem voltam azért annyira boldog, ezeket meg kell mondani, de valahol mindig ott volt a mélyen a szívemben az, hogy legyetek vendégszeretők, mert tudtatokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Volt olyan eset, amikor egyszer csak délután csöngettek, már én nem egészen pontosan emlékszem az eseményekre, de egy vadidegen férfi csöngetett be, és elkezdett angolul beszélni. Na most én egy szót se tudok angolul. Szerencsére Gergő fiam otthon volt, meg a többi gyerekek is, Jóska természetesen dolgozott, és ő mondta, hogy Amerikából jött, és ezt az egy nevet kapta meg Magyarországon, a Marik Jóskának a nevét és a címét, és ő keresi a karizmatikus megújulást. Na most... Jó. Megtalálta, valóban megtalálta, megvendégeltem, megvacsoráztattam, gyerekeim segítségével úgy el is beszélgettem vele, hogy mit keres, és el tudtuk kísérni utána Katona István atyához, és így a megújulás elején nagyon sok anyagi támogatást és segítséget adott ő, és tulajdonképpen Amerikából pénzt hozott, hogy legyen valami alapja, legyenek eszközei a megújulásnak. Most, ha úgy visszagondolok rá, becsönget egy pofa, aki még magyarul se tud, és valamit akar, hát csokolom. Szóval érdekes ez, hogy valóban mennyire nyitottnak kell lenni minden helyzetbe. Ezek, nekem a Szentírásnak vannak ilyen részei, amelyeket itt tényleg a Szentlélek megvilágosít, és a szívemre helyez, és én el se tudom képzelni, hogy tud, szóval nem tudnék nélküle élni. Annyira az életem az, hogy az örömhír, hogy ezt tovább kell adni, hogy Jézus szól hozzám, hogy ő vigasztal, hogy jelen van az életemben. Nagyon nehéz megfogalmazni számomra, de az evangélium a minden.
Ez volt tehát a második kör, hogy mi az evangélium. Most pedig a harmadik kör jön, hogy hogyan adom tovább az evangéliumot. Az első volt az, hogy hogyan kaptam az evangéliumot, mi az evangélium, és hogy hogyan adom tovább. Picit összefolyhatnak ezek a kérdések, de próbáltuk azért így tagolni. Hát az egyik leghatékonyabb evangelizátor Szent Pál apostol volt, nyilván az Úr Jézus után. Ő azt mondta, 1. Korintusi Levél 11. fejezet, 23 és 25-ös verseket olvasom. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, jön az eukarisztia elbeszélése, egy idézet az evangéliumból, majd pedig azt mondja, mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Tehát mondhatjuk azt, hogy Szent Pál apostol számára az, hogy hogyan adja tovább, az az eukarisztia ünneplése volt. Mielőtt elmondanám én és Józsi és Erzsi, hogy mi hogyan adjuk tovább, csak egy apró hozzáfűzés Szent Pál gondolatához, hogy az eukarisztia ünneplése a legteljesebb formája az evangélium továbbadásának. Ehhez egy apró gondolat, kérdés, hogy tudjátok-e azt, hogy a világ történelemben melyik volt az a legnagyobb emberi összejövetel, ahol a legtöbb ember volt, tehát melyik volt ez, és hogy az mi volt? Tudja-e ezt valaki, nyugodtan be lehet kiabálni, vagy lehet tippelni? Karizmatikus világkongresszus, eukarisztikus világkongresszus, majdnem jó. Második János Pál, valamelyik szentmisél, teli találat, így van. Manilában volt az ifjúsági világtalálkozó, én nem voltam ott, csak olvastam egy ilyen statisztikában, hogy 2002-ben volt talán, nem tudom, pontos évet, ti biztos tudjátok, valakinek láttam itt a pólójának a hátulján így felsorolva az ifjúsági világtalálkozók éveit. Manilában az ifjúsági világtalálkozó 4,5 millió ember gyűlt össze II. János Pál pápa látogatásakor a Szentmisére. Hát akkor elég erőteljesen megvalósult Szent Pál víziója, hogy az eukarisztia ünneplése az evangélium legteljesebb átadása. Most pedig elmondjuk az azt, hogy mi hogyan adjuk tovább. Van egy hamis felfogás az új evangelizációval kapcsolatban, ami így hangzik, az új evangelizáció azt jelenti, hogy ugyanaz az üzenet új tűzzel és új módszerrel. Lehet, hogy ezt a gondolatot már hallottátok egy csomószor, de miért mondom én azt, hogy ez egy hamis felfogás? Azért, mert rögtön adódik két kérdés. Mi az, hogy új tűzzel? Tehát akinek eddig nem volt tűze, annak már most honnan lesz? Miért lenne most? Pusztán azért, mert bejelentették, hogy új evangelizáció van. Akiben eddig nem volt tűz, annak honnan lenne most új tüze? Itt az egyik nap az egyik testvérrel mentünk, nem is tudom, röggelizni, vagy ebédelni, és akkor útközben beszélgettünk, hogy az ő papjuk, amikor kérték, hogy legyen szentségimádás, azt mondta, hogy minek. Na most nyilván egy ilyen atyafi számára, akiben eddig nem volt tűz, most honnan lenne az új tűz? A másik pedig az, hogy ugye új módszerrel, tehát az új evangelizáció, ez szerint a hamis felfogás szerint, ugyanaz az üzenet, új tűzzel, új módszerrel. Hát most gondoljunk bele, hogyha valaki biciklizik, és igazából nem tud nagyon biciklizni, tehát mondjuk egyáltalán nem gyorsan biciklizik, a bicikliét nem olajozza meg, nem visel rá gondot, akkor most mi lenne a különbség azzal, hogyha ő ma kapná a világ legjobb bicikliét, ami egy ilyen, mit tudom, egy másfél kilós Tour de France-os, 5 millió forintos bicikli? Tehát most mi változna ezzel? Mi van azokkal, akik nem értik az új módszert? Most abban gondolkodunk, hogy azért, mert van Facebook, meg internet, azért majd több embert fogunk elérni. Ezek tévedések. Az új evangelizáció az imádságból kell, hogy szülessen. Vagyis az imádságban kell megújulnunk. De az ima is önmagában kevés. Azt mondja Reinhard Bonke, az ima evangelizáció nélkül a semmibe kilőtt nyilvessző. Hogyan adom én tovább? Hát először is sokat gondolkodok és imádkozok, és figyelem a Szentlélek indításait. A papi szolgálatomnak vannak rendes általános útjai, tehát prédikálok, kiszolgáltatom a szentségeket, betegeket látogatok, hittancsoportokat vezetek, bibliaórákat, katekumenátust. Tehát van egy rendes útja. De vannak extra utak is, amikre a Szentlélek hívott. Például a stoppolás, vagy a médiában való megjelenés, vagy az utcai evangelizáció. Aztán a távoktatás. Kétféle távoktatást is vezetek. Az egyik az a Benedek pápa könyvéből, a názáreti Jézusból napi idézetek és hozzáfűzött kommentjeim. Ez két levelező listán nagy szét, most már egy éve, most fog véget érni. Ez naponta olyan 200 emberhez jut el. A másik pedig az a Hogyan evangelizálj projekt. Ezen a listán egy kicsit szűkebb kör van, olyan 20-30 ember, de most elkezdtem ezt is a Facebookon magosztani. Hogyan evangelizálj az apostolok cselekedetei szerint. Tehát egy ige, egy gondolat és egy cselekvés. Ebből hadd mondjak egy példát. Az apostolok cselekedetei alapján hogyan evangelizálj? Az első két vers. Kedves Teofilus, első könyvemben mindarról írtam neked, amit Jézus tett és tanított. Írtam neked Jézus életéről, a kezdettől egészen addig a napig, amikor fölvitetett a mennybe. De mielőtt ez történt, Jézus még beszélt az apostolokkal, akiket ő választott ki. A Szentlélek által megmondta nekik, mit tegyenek. Eddig az ige, és most jön egy ilyen rész, hogy gondolkodj. Csak úgy evangelizálhatsz, ha Teofiluszt meglátod a másik emberben. Teofilusz egyenlő Isten szerető. Tekints a másikra úgy, hogy lelkem én, ő is arra van teremtve, hogy Istent szeresse, és erre is vágyakozik a legjobban. Eddig a gondolat, és most egy cselekvés. Cselekedj! Ma írj egy rövid levelet Jézus életéből vett idézettel egy olyan férfi ismerősödnek, akinek a keresztneve T betűvel kezdődik. A kedvenc evangéliumi részletedet küld el neki. Hát így néz ki egy Hogyan evangelizálj projekt. Ből egy részlet. Az evangelizál hatékonyabban, aki jobban szeret. Ez egy nagyon fontos személyes fölismerés, amikor ezen gondolkodtam, hogy hogyan lesz hatékonyabb az evangelizációm akkor, hogyha jobban szeretek. Az evangelizál hatékonyabban, aki jobban szeret. Prófétálnunk kell a Szentlélekben. A Szentlélek keresztség tapasztalata nélkül nincsen evangelizáció. Lehet, hogy szervezetet fölépítünk, de evangelizáció nincs. Az evangelizáció ugyanis azt jelenti, hogy megnyerni a szíveket Krisztusnak, és erre csak a Szentlélek képes. Az előbb ígértem, hogy a Jézus nem késik témához, mondok egy kis apróságot. Egyszer stoppoltam, és Szeged után fölvett egy ember, mellette ült a munkatársa, mondták, hogy csak egy negyed órára tudnak elvinni a tompai körforgalomig. Hát gondoltam, akkor most negyed óra, erre kell koncentrálni. És ő is mond valamit, a sofőr, aki az anyósan ülésen ült férfi, hallgatott, mond valamit én is, tehát ilyen kezdő lépések. Egyszer csak azt éreztem a Szentlélek által, hogy nagyon határozottan mondjam neki, hogy Uram, egy valamit jegyezzem meg, Jézus nem késik. Nem szoktam én mindig ennyire határozottan és direkt módon közbeszólni, bár van ilyen szokásom is, de ezért kezdőknél nyilván nem ezt alkalmazom. Viszont ezt mondta a Szentlélek. És ezt így mag is mondtam neki. Uram, egy valamit jegyezzem meg, Jézus nem késik. Hát, torkán fagyott a szó, aztán rövid idő múlva ugye elértünk oda, kirakott, de mielőtt kirakott volna, mondta, hogy cseréljünk telefonszámot, e-mail címet. Na hát, este már jött, és a telefonhívás, e-mail cím csere, és ez az ember talán az egyik legszebb példája annak, hogy hogyan tud az ige behatolni egy pillanat alatt a szívbe, mert azt mondta nekem utána, hogy ő miközben beszélgettünk a kocsiban, épp el akarta nekem mondani azt, hogy már évek óta kiállt Istenhez, hogy Istenem, miért késő? Épp ezt akarta nekem mondani. Még híre hamva se volt, tehát a beszélgetésben még nem volt benne ez a lelkület, hogy ő már ilyen mély dolgot magasszon, de ezt akarta mondani. Tehát prófétálnunk, a Szentlélek által tudjuk csak megnyerni a szíveket Krisztusnak. Prófétálnunk. Itt van ez a kis kék póló, amit ide kiraktam. Én találtam ki a Szentlélek vezetésével ezt a kis mottót, ami rajta van, hogy várom a csodát, lehet, hogy te vagy most nekem. Ebből a pólóból készítettem 20-at, és eladtam a plébánián. Tehát még a pénz is visszajött. És az emberek viszik ezt a pólót, és mondta az egyik hölgy, hogy amikor ment spinningolni, akkor a mellette lévő hölgy így megkérdezte, hogy te tényleg azt gondolod, hogy én vagyok a csoda a számodra? Én nagyon sokféleképpen evangelizálok. Aki szeretne még többet tanulni, az iratkozzon be az evangelizációs iskolámba, amit még nem indítottam el.
Nekem az evangélium hirdetése fokozatosan vált élethivatásommá, és különösen is az a hobbim, hogy úgy gondolom, hogy az evangélium hirdetése bármennyire hihetetlen, elsősorban a világiaknak a feladata. Ez azért van így, mert ők találkoznak a pogányokkal először. Hol vannak a pogányok? Hát melletted, testvérem. Melletted a családodban, melletted a munkahelyeden, melletted a szabadidődben. Hát... Na jó, másik oldalon. Szóval lényeg az, hogy mi megtért keresztények, egyébként egyszerű laikusok vagyunk azok, akikre az új evangelizációt alapozni akarja az egyház. Ugyanis, amit itt az előbb mondott a Péter atya, hogy új módszer, meg új, nem tudom, mit tűz, meg nem tudom, micsoda. Hát ez úgy kell érteni, és akkor talán még ő is elfogadja, hogy úgy kell kezdeni, hogy új tüzet kell kapjon az ember, magyarul térjen meg. Ez még akár egy plébánossal is előfordulhat. Volt erre példa, talán emlékeztek rá, a drága botondatya bencés szerzetesként olyan 60 éves volt már majdnem, amikor neki szegezték a kérdést a Ménfőcsanaki Evangélizes Iskolában, hogy botondatya, ezt miért nem mondtátok nekünk már a gimnáziumban, mármint azt, hogy Isten szeret téged, testvérem? Azért, mert még nem tudtuk. Szóval, aki már tudja, hogy Isten szereti, az már alkalmas az evangelizációra. Ezt már tovább lehet adni. És azt hiszem, hogy mindenki, akit egy kicsit is meglegyintett a Szentlélek, már alkalmas az evangelizációra. Nem biztos, hogy el kell végezze az evangelizációs egyetemet, meg főiskolát. Sőt, talán még kurzust sem. De az biztos, hogy ha van tapasztalata Isten szeretetéről, akkor már alkalmas arra, hogy ezt tovább is adja. És tulajdonképpen nekünk, elsősorban nekünk világiaknak, akik nem, hogy mondjam, katekumeneket képzünk, és nem fölkészítjük a beavatásra az embereket, nekünk elsősorban az a dolgunk, hogy nagyon röviden és nagyon határozottan tanúságot tudjunk tenni Isten szeretetéről, elsősorban arról, hogy velünk mit művelt. És ha ezt tesszük, akkor a körülöttünk lévő emberek előbb-utóbb rá fognak jönni, hogy velünk érdemes szóba állni. Rá fognak jönni, hogy ha bajuk van, akkor lehet, hogy nem rossz ötlet az, hogy oda jön hozzám beszélgetni, mert én egy olyan vagyok a csapatból, aki képes meghallgatni azt, amit a másik a fejére önt. Tehát nem akarok mindjárt közbepofázni, nem akarom rögtön meggyőzni, hogy az életet tökéletes csőd, és vége van, és a többi, hanem egyszerűen meghallgatom, és megpróbálok szeretettel viszonyulni hozzá. Tehát az evangelizációnak az egyik alap, hogy mondjam, alap cselekedete az odafigyelés és a meghallgatás. És aztán, hogyha ez megtörtént, és van nekem valami olyasmi az életemben, ami illik ahhoz, ami az ő éppen problémája, akkor ezt szabad megosztani vele, ezt hívjuk tanúságtételnek. Azon kívül nekem, mint laikusnak nagyon jó vezérmotívum az, hogy nekem nem kell mindenre tudni a választ. Tehát nem az a dolgom, hogy a legkényesebb kérdésekben pontos eligazítást adjak valakinek. Ha más nem, ilyenkor csak azt tudom mondani, hogy én nem tudom a választ. De vannak ismerőseim, akik valószínűleg több okosságot tudnának ezzel kapcsolatban mondani neked, és már is tudod tovább irányítani az illetőt ahhoz, aki egy kicsit többet tud a dolgokról. Azon kívül, ha már keresztény vagyok, az nem baj, hogyha valamilyen szinten látszik rajtam. Tehát nem titkolom. És ez nem jelenti azt, hogy rögtön kiállok a terekre és az utcákra is, és elkezdem hirdetni az evangéliumot, bár ez sem rossz. Mi akkor kezdtünk el az utcán evangelizálni a kis imaközösségünkkel, amikor még nem volt evangelizációs iskola, meg kurzus, meg semmi, de tudtuk, hogy van abban valami, hogyha az ember kiáll az utcára, és elkezd énekelni és imádkozni, és semmi mást nem tesz. Mert egyszer csak odajön egy-két kíváncsi ember, és megkérdezi, hát ti? És akkor már el lehet kezdeni vele beszélgetni, és akkor a dolog folytatódik. Még egy, hogy én hogyan adom tovább az evangéliumot. Az én feladatom, és ez mindegyikünkre vonatkozik, nem az, hogy egy kőpogány embert fülön fogjak, és a Szentlélek kezébe adva Jézus Krisztus keresztje lábához letegyem, hanem az a dolgom, hogy segítsek neki megtenni a soron következő lépést Isten felé. És ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, csak annyira van szükség, hogy legyen szemem arra, hogy lássam, hogy ő hol tart. És ahhoz képest tudjak neki egy picit segíteni. Ha ezt teszem, jól teszem.
Hogy hogyan tudom továbbadni az evangéliumot, erre egy mondatot tudnék én is, és ez nagyon hasonló, mint az előttem lévők Péter atya is mondott, csak a Szentlélek segítségével. Ahogy végig néztem az életemet, tulajdonképpen nincs fix recept. Talán a legelső nekem, mint családanyának, a gyerekeimnek továbbadni az evangéliumot, és sokan vannak köztetek itt, családosok, nagy családosok, és borzasztó fontos az, hogy nekik tudjuk továbbadni az örömöt, az örömhírt, Isten szeretetét. Nekünk nem mindig annyira sikerült, most már egy kicsit okosabbak vagyunk, illetve talán remélem sikerült, de az unokáinknak már egészen jól tudjuk csinálni, addigra már fölnőttünk. Nagyon nagy örömmel látom, amikor a fiam már úgy csinálja, hogy talán nekem kellett volna annak idején. Nagyon sokféleképpen evangelizáltunk. Először ugye a gyerekeinket, aztán a megújulás éveiben imacsoportok lettek, a lelki napok, a kurzusok, ez is olyan nagyon érdekes. Egy ilyen okos férj mellett az ember úgy háttérbe szorul, legalább én mindig így éreztem, hogy hát itt van az okos férjem, majd ő beszél, én nekem az a dolgom, hogy őt segítsem így a háttérből, és ő mondja az okos ötleteket, én meg megvalósítom. De ez különben tényleg így volt az életünkben, találkozók szervezésénél, mindenél. Tehát a Jóska csodálatos gondolatokat kap, és én meg azt valahogy az ő szervezőkészségemmel jobban meg tudom valósítani. Ez is egy formája. De egyszer például ilyen kurzusok előtt, még mielőtt elkezdtük tanítani, mondta az úr, hogy Erzsit taníts. Persze, uram, jó. Hát majd a Jóska. És akkor egy jó fél év múlva megint egyszer csak hallom a szívembe, hogy Erzsi, taníts. Uram, hát én nem tudok megszólalni. Hát én nem vagyok egy jó előadó. Én cselekedni szeretek, a szavak azok nem annyira az én területem. És akkor egyszer csak jöttek, hogy kezdjük el tartani ezeket az evangelizációs kurzusokat. És volt olyan év, amikor valóban egy év alatt 16 Fülöp kurzust tartottunk az ország legkülönbözőbb részein, vándorolva, így hétvégeken. Tehát valahol engedelmeskedtem a Szentléleknek, és kimertem nyitni a számat, és azt hiszem, hogy ezt nagyon megáldotta. Van, amikor nem kell szólnunk egy szót se ténynek, csak jelen lennünk a szeretettel. Amikor az onkológián dolgoztam, és ilyen, hát ilyen reménytelen betegek mellett új gyógyszereket próbáltunk ki. És egy nagyon kedves idős hölgy volt, aki olyan szépen tűrte a szenvedést. Nagyon szerettem én a betegeket, nagyon szerettem ott dolgozni. És nem beszéltem én soha a hitemről, semmiről, de egyik nap, amikor az infúzió ment, és én ott ültem mellette, egy rám nézett, és azt mondta, ugye maga keresztény és hívő ember. És mondtam, hogy igen, és nagyon sokat imádkozom önért. Tehát nem kellett egy szót se szólni, valahogy ezen a hullámhosszon megértjük egymást. Aztán mindig más területekre visz az Úr. És tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy a Szentléleknek az indítatására figyeljük. Éveken át bennem volt, hogy adjam át ezt az összes ilyen fontos, látványosabb evangelizációs dolgokat, tehát találkozók, szervezések, kurzusok, ilyenek, nem ez lesz az én dolgom. És egy kicsit úgy szerettem azért ezt csinálni. De mindegy, ott volt a szívemben, hogy most valami mást jön. Tehát a Szentlélek fölkészített valami egész másra. És akkor lett ugye, hogy a kismenyem, sokan tudjátok, beteg lett, gyakorlatilag 10 hónap alatt a makkegészséges kisasszonykát hazahívta az Úristen, és ez egy olyan feladat lett, hogy ott kellett lenni, tehát jelen kellett lennem, egy héten 3 napig ott aludtam náluk, 2 kisgyerekük volt, vagy van, hála Istennek, és hát rájuk is kellett vigyázni, és a kis betegasszony mellett is lenni, hisz a fiam dolgozott. Nagyon érdekes volt ez a küldetés, és ez az evangelizáció. Egyik oldalról mindenféle okos, new age-es dologkal tömte az anyóstárs, hogy meg kell gyógyulnod, legyőzöd a betegséget, csak rajtad múlik, ilyen diétát tarts, olyan diétát tarts. Én meg nem tudtam ebbe, ez egy nagyon komoly szellemi harc lett ez az evangelizáció. Nem részletezem tovább, de a vége az lett, hogy a betegek szentségét is fölvette, hogy utána az utolsó 2 hónapban gyakorlatilag hetente többször áldozott, a legvégén minden nap meggyont, letette az életét, és valahogy visszatalálta a fiammal együtt az Úristenhez. Ők egy picit elkóboroltak valahogy. Tessék? De sikerült hazavezetni az Úristenhez. És ez egy 10 hónap volt, és akkor ez egy egyszemélyes evangelizáció volt. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok felé vezet az Úr, nagyon sok felé küld. Egy a lényeg, hogy mindig hallgassak rá, hogy mikor, és merre, és hova menjek. És még egy, ami nagyon fontos, hogy sose legyek egyedül. Tehát mindig legalább ketten legyünk. Nekem az Úr Jézus is így küldte el a tanítványokat, mindig kettesével. Nekem olyan nagyon szerencsém van, hogy Jóskával mindent meg tudunk beszélni, és együtt átbeszéljük a dolgokat, és együtt megyünk általában. Egyedül eltévedhetek, egyedül elvisznek az érzelmeim, az érzéseim, a sajnálatom, nem mindig látom a tiszta utat. Nagyon fontos, hogy az evangelizációban mindig ketten vagy többen legyünk.
Az előbb csak azt mondtam el Jóskának, hogy bökje meg az oldaladat. Hát mi most azt hiszem, hogy megböktük az oldalatokat, hogy mozduljatok és cselekedjetek, és ehhez a mozduláshoz pedig egy áldást mondunk rátok. Kitárjuk felétek a kezünket, és imádkozunk egy nagyon rövid áldást így mind a hárman rátok. Utána pedig majd megkérem Katát és Andrist, hogy ilyen kis apró evangelizációs ajándékokkal lepjenek meg mindannyiótokat. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten szent lelkének kiárasztásával, és töltsön el benneteket az evangelizációban. Amen.
Töltse el az Úr a szíveteket azzal a vágyjal, hogy megosszátok másokkal is azt az örömhírt, amit ti már megtapasztaltatok, így őrizzen meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Tegye az Úr hallóvá szíveteket, hogy mindig meghalljátok a Szentlélek sugallatát, hogy mindig meg tudjátok tenni azt, amit kér tőletek, hogy mindig álljatok rendelkezésre arra, hogy az örömhírt tovább vigyétek, hogy a reményteleneket megvigasztaljátok, hogy reménységet vigyetek és szeretetet minden rászorulónak és minden embernek. Amen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Aki szeretne valami szépet tönni Jézusért, az keressen meg engem, és mondjon 1-10-ig egy számot.